Dicsőség a Jézus Krisztusnak, dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit ma este, és köszöntöm Somogyiné dr. Peti Krisztinát és dr. Kézdi Anikort pszichológus segítőinket, és állandó segítő társunkat Röder Juditot, és mindenkit szeretettel köszöntünk, hogy ma este egy izgalmas témáról töprengjünk együtt, a serdülők kibontakozását segítő és gátló tényezőkről. Én azt szeretem a pszichológiában, hát a pszichológusokban is, de a pszichológiában, mint tudományban, hogy úgy nem szokott elájulni attól, hogy te katolikus vagy, te beduin vagy, te egyenekes szülő vagy, te, hanem tudja azt, hogy az embernek hogyan kell működni. Úgy szeretem a pszichológiában, hogy tud olyan józan lenni, néha mi tudunk ideológiát, olykor keresztény ideológiát gyártani egy-egy nevelési szabályhoz, a pszichológia tud olyan józan lenni. Kicsit azt mondanám, hogy a hardvernek hogyan kell működni, ahhoz, hogy aztán utána majd a szoftvert tudjuk üzemeltetni. Na ma este, hölgyek, urak, erről fogunk beszélni, hogy a kamaszoknak a hardverjét, egy kicsit a működését, azt hogyan tartjuk egészségesnek, jónak, hogy aztán egy jó szoftver tudjon ezen futni.
Kiszámoltuk, hogy 3 évvel ezelőtt volt, hogy beszéltünk már részletesen a kamaszkornak a különböző nehézségeiről, elakadásairól, és hát arról, amit úgy szoktunk nevezni ilyen kedvenc pszichológiai szakkifejezésünkkel, hogy hát fejlődési feladatairól. Úgyhogy ezt most nem fogjuk részletesen elismételni, csak hát itt fölvillantunk kóstolóul párat belőle. Azt általánosságban véve el tudjuk mondani, hogy a kamaszkor az életnek egy olyan időszaka, amikor valóban nagyon sok pszichológiai szempontból fontos fejlődési feladatot kell teljesíteni a serdülőnek. Hát rögtön ilyen az első, az az identitásnak a kialakítása, ami nagyon sok szálon fut akár azon a szálon, hogy hogyan vagyok férfi, hogyan vagyok nő, fut azon a szálon, hogy mi leszek, ha nagy leszek, milyen pályát válasszak, fut azon a szálon is, hogy miben hiszek, ki vagyok én, és ki az Isten, milyennek képzelem az Istent, és hogy tudom őt imádni. És hát nagyon fontos fejlődési feladat az is, hogy a szülőktől hát fokozatosan érzelmileg leváljon, hogy tudja máshova is helyezni a biztonságát, a kiinduló pontjait, mint a saját szülei. Nagyon sok és összetett ez a feladat, amit tényleg a serdülőnek, hát kicsi serdülőkorától, vagy ilyen kora serdülőkorától, egészen a késő serdülőkoráig, vagy fiatal felnőtt koráig meg kell valósítania. A nagy kérdés az, hogy vajon mik azok a belső lehetőségek, jellemzők, tulajdonságok, vagy pedig milyen az a környezet, ami segíteni tudja őt abban, hogy ezt a pályát, ezt jól fussa meg, hogy ezeket a feladatokat jól teljesítse.
Ezekről a tényezőkről egy hatalmas kutatás eredményei alapján fogunk beszélni. Ez a kutatás Amerikában zajlott, és kapaszkodjunk meg, 5 millió serdülőt vizsgáltak, és vizsgálnak 1990-től kezdve. Tehát egy folyamatosan zajló kutatásról van szó. Nagyon-nagyon sok fiatalt vizsgáltak meg, és az volt a célja a kutatásnak, és valamennyire eredménye is, hogy megállapítottak úgynevezett fejlődési potenciálokat, szebben fogjuk hívni őket magyarabbul, erőforrásokat, olyan tényezőket, amelyek segítik őket a személyiségük kibontakoztatásában. És ezek a fejlődés segítő tényezőket csokorba szedték, és ezekből fogunk most válogatni, hiszen szülőknek, nevelőknek nagyon fontos tudniuk azt, hogy milyen pontokon tudnak segíteni a serdülőknek a fejlődésben. Tulajdonképpen ez a segítés egyfajta prevenció is, az elakadt fejlődést megelőző munka, vagy a félresiklott fejlődést, fejlődésnek a megelőzése, akár a fejlődés segítése a felnőttek részéről. Tehát most ezeknek az erőforrásoknak a bemutatása következik, és már is mondom, hogy ezek egyrészt külső, másrészt belső erőforrások lesznek.
Ezt én képileg úgy fordítottam le, hogy egymás mellé raktam a fészek és a felszálló pálya képét. Hát sokat kerestem az interneten, de olyan fészket nem találtam, aminek a vége ilyen felszálló pálya. A madarak egyszerűen kilökik a fészekből, tehát ott nincs ilyen, hogy felszálló pálya. Az emlős, az ember ilyen, hogy ilyen lassú nekifutás, és ilyen sokáig kell gondoznunk ugye az utódot. De a kettő összetartozik. Ma este az a kérdés, hogy milyen a jó fészek. Tehát milyen a jó fészek a serdülő körül, amiben nem fog beleragadni, Mama Hotel, meg 30 évesen sem tudok dönteni, nem fog beleragadni, a vége valahogy felszálló pálya. De mégsem így hirtelen lökjük ki a nagyvilágba, hanem ott van egy fokozatos szép felszálló pálya. Tehát milyen az a jó fészek, ami biztonságot ad, előkészíti, és aztán onnan föl lehet szállni.
Akkor kezdjük ezeknek az erőforrásoknak a sorolgatását. Amit előre így ígérhetünk, az az, hogy ezek nagyon ilyen apró pénzre váltott tippek, trükkök, alap összetevők lesznek. Részleteire bontjuk ezt a nagy kérdést, hogy vajon mi az a külső belső környezet, ami tényleg tudja segíteni a serdülőnek az indulását. Legelőször is ezeket a belső úgynevezett erőforrásokat fogjuk szemügyre venni. Ez alatt gyakorlatilag kicsit azt kell érteni, hogy vajon milyen tulajdonságokkal kell rendelkezzen a serdülő ahhoz, hogy jól teljesítse az ő serdülőkori fejlődési feladatait. És hát nyilván ezek a tulajdonságok, ezek nem csak úgy ott lesznek egyszer csak egyik napról a másikra ő benne, hanem tudjuk ezeknek a kibontakozását segíteni. Tehát tudjuk erősíteni, vagy hát ugye rossz esetben gyengíteni, vagy kiölni a kamaszból ezeket a tulajdonságokat. Hát itt az első csokor, az egy olyan címet visel, hogy a pozitív identitás, vagy a pozitív identitások kérdése, és ezen belül is ugye a jövőről való pozitív gondolkodás. Hogyha kamaszokat vizsgálunk, akkor megkérdezünk, hogy hát mégis hogyan képzelik el az életüket, akkor nagyon sok esetben találkozunk azzal, hogy attól félnek, és nagyon félnek, hogy nem biztos, hogy normális felnőtt lesz belőlük. Tehát, hogy félnek attól, hogy hogyan fogok én párt találni, hogyan fogok én családot alapítani, hogy lesz-e belőlem valaki, sikerül-e olyan munkát találnom, amit igazán szeretek, fogok-e tudni alkotni, megállom-e a helyemet az életben. Ugye, tehát a jövővel kapcsolatban nagyon sokszor nagyon erős félelmek vannak bennük. Na most pontosan ezért azt találta ez a kutatás, hogy azok a serdülők veszik jól a fejlődési kanyarokat, akikben valahogy a jövőjükről tud egy pozitív kép élni. Tehát, hogy valahogy el tudják magukat jól képzelni a jövőben. Na most ez megint, ugye nyilván nem egyik napról a másikra egyszer csak megszületik bennük, hanem nagyon sokat tud tenni a környezet azért, hogy ez valóban alakuljon. Most ennek hát ugye a negatív példája az, amikor egy serdülő sokat hallja azt, hogy belőled soha nem lesz semmi, az ilyenekből lesznek a börtöntöltelékek. Tehát ugye ezek a negatív jövőkép, meg a negatív karriernek a felvázolásai. Most, hogyha nem akarjuk azt, hogy hát egy önbeteljesítő jóslatként valóban ez alakuljon ki, akkor a pozitív jövőképet hát nyilván lehet formálni, vagy lehet segíteni a fiatalokat abban, hogy ez formálódjék bennük. Például azzal, hogy sokat beszélgetünk velük arról, hogy hogyan is képzelik el az életüket. És ezeknek a beszélgetéseknek egy nagyon fontos kulcskérdése lehet az, hogy mennyire látják reálisan a lehetőségeiket. Ugye nagyon sokszor azzal találkozunk, hogy akár a médiából, a tévéből, vagy más hát ilyen kamasz csoportokból egy csomó irreális elvárást éreznek maguk felé, vagy saját magukra irányulóan, vagy pedig nagyon sok irreális hát példakép, vagy fél példakép villan fel a szemük előtt. Nagyon fontos az, hogy azt hát hosszú beszélgetések során, de hogy valahogy tisztázzuk bennük, hogy mi az tényleg, ami a számukra is reális célkitűzés.
Én is fontosnak tartom, hogy a saját realitásukat erősítsük. Tudnélik, a fiatalok panaszkodnak arra, hogy bármennyire ők már az internettel nőnek föl, ez az internet feléjük nem csak a realitást közvetít, hanem az irrealitást is. Hogy ő soha nem lesz hollywoodi testalkatú. Ő olyan sikeres, mint amiket lát az interneten, hogy milyen sikeres alakok vannak, ő olyan soha nem lesz, és ez frusztrálja őket. Tehát kicsit én azt szeretem nekik mondani, hogy a saját valóságodat, a saját realitásodat szeresd. Ezt a családot, ahonnan származol, ezeket a géneket, ezt a magyar valóságot, ezt a mostani történelmet, ezt szeretni. Tehát ha a realitástól ő nagyon elszáll, és utána nagykorú lesz, akkor az első dolga lesz az, hogy eldobbant egészen Amerikáig, mert ott aztán én a magam irreális vágyait azt ott ki tudom élni. Tehát szeretnénk segíteni, hogy a Földön maradjanak, és a realitást szeressék, az ő realitásukat, és a saját családjuknak, a népüknek a realitását. És aztán a pozitív jövőképhez hadd mondjak még egyet, a remény teológiáját. Fiatalokkal beszélve valóban tele vannak szorongással. Én nem tudom, ezt talán mi ültetjük beléjük, de szoronganak a pártól, a jövőtől, mindentől szoronganak, és szeretném azt a fiatalokban mindig megerősíteni, hogy a történelem az Isten kezébe van. Tehát a pozitív jövőkép az nem azon alapul, hogy mit mond a KSH, mit mond a GDP, Ha mindig ezeket nézzük, akkor nem biztos, hogy az embernek olyan pozitív a jövőképe, hanem a reményünket nem az emberi erőkbe vetjük, hanem az Istenbe vetjük. A remény nem azt jelenti, hogy pontosan tudom, hogy mi lesz velem, és pontosan tudom, hogy az életem hogy fog alakulni. A remény azt jelenti, hogy pontosan ezeket nem tudom, de bízom az Istenben. Na most, ha az ember remél, 16. Benedeknek van a reményről egy nagyon szép írás, a pápossága végén írta, amiről azt írja, hogy amikor az ember remél, akkor ez kihat a jelenre. Tehát már pozitívabban áll a dolgokhoz. Tehát a jelenét megváltoztatja. A remény az nem csak egy várakozást jelent, hogy majd egyszer jó lesz, hanem a jelenhez pozitívabban fogok hozzáállni. Lehet, hogy vannak gyerekek, akiknek sérült a jövőképük. Elhagyta az apja, nem látott jó házasságot a szülein, rosszul startol. Lehet, hogy sérült a jövőkép. Az ilyenekben mindenképp szeretném azt erősíteni, hogy a reménységünk az nem az emberi erőkre, körülményekre vonatkozik, hanem az Istennek a beteljesítő erejére.
A pozitív identitás kialakításához hozzátartozik az is, hogy a serdülőnek és aztán a belőle kifejlődő felnőttnek legyen egy stabil önértékelése, legyen önbizalma. És hát pont a serdülőknél az imént hallottuk, mindentől félnek, szoronganak, nincs önbizalmuk. Miért is lenne önbizalmuk, amikor gyerekből egyik pillanatról a másikra néha robbanásszerűen átalakulnak hormonálisan, testileg, lelkileg, és saját magukat is teljesen idegennek találják. És ez a kutatás arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy az önbecsülésüket erősítjük azzal, hogyha melléjük állunk ezekben a változásokban. Egészen praktikusan meg kell tanítani őket bánni a változó testükkel. Ebben benne van az is, hogy most mit csináljanak a rengeteg pattanásukkal, hogy hányszor mossanak hajat, tehát a személyes higiéniájukban is változtatni kell a szokásokon. Ugye testnevelő tanárok megkövetelik, hogy edzés után mosakodjanak, és akkor persze van a nyögés, hogy így meg úgy meghagyjanak békén. De hogy ezeket is meg kell tanítanunk, mert ha ezeket nem csinálják, akkor már is a környezetből nem kapnak pozitív visszajelzéseket. És aztán akármennyire is megváltozik annak a serdülőnek a teste, és még lehet, hogy a szülőnek se tetszik, hogy hogy néz ki ez a laklikamasz, hát tényleg tele van pöttyökkel, és nagy az orra, és a keze meg a lába, és az aranyos kis, édes kis helyes gyerekemből mi lett. Ennek ellenére hát dicsérjük, és ünnepeljük meg valahol ezeket a változásokat. Igen, most nagy lakli lettél, de hát milyen szép magas vagy, milyen klasszul fejlődsz. Ha emlékeznek, a házastársak boldogságához kellett ez az 5-1-es arány, nem tudom, hogy ki emlékszik rá, ugye, hogy nem foci eredmény az 5-1, hanem a dicséret és a szidás aránya. És nem csak a házasságra vonatkozik ez az arány, hanem a gyerekünkkel való kapcsolatunkban is. Ez tanárokra is vonatkozik. 5 dicséretre juthat egy szidás. Jó? Tehát, hogy több legyen az elismerő szó, persze nyilván a reális dolgok elismerése, ne a levegőbe dicsérgessük őt, majd erről később is fogunk beszélni, hogy mit érdemes kiemelni egy dicséret során. De hogy erre nagyon-nagyon figyeljünk, hogy akármilyen lehetetlen is ez a gyerkőc, találjuk meg azokat a pontokat, amelyekben megerősíthetjük. Ugye ez az önbeteljesítő jóslat itt is érvényes, amiről már Anikó beszélt, hogyha én belelátom a szépet, a szépen kibontakozó felnőttet, akkor ő szépen fog kibontakozni. Tulajdonképpen itt majd átadom egy kicsit a szót Miklósnak, mert hogy ez a szeretetre méltóságnak az üzenetét nem mindegy, hogy hogyan fogalmazzuk meg.
Itt én azt tartom fontosnak, hogy az önszeretetet, az önbecsülést is transzcendáljuk. Tehát, hogy nem csak az emberi alapok miatt, hanem hogy téged szeret az Isten is. Az önbecsülésemnek az alapja nem az, hogy hogy teljesítek, jé, hogy meggyúlt a fülem, meg az orrom, meg a csontjaim, hanem az önszeretetem, önbecsülésem alapja az, hogy drága vagyok az Istennek. Ez egy olyan stabil, lerombolhatatlan alapot jelent, ami akkor is tud majd neki segíteni, amikor felnőtt korában is az önbecsülése meginog, akár a saját bűnei, hibái miatt. Szóval szeretnék neki adni egy olyan alapot, ami a halálom után is őt megtartja. Hogy te azért vagy, kamasz gyermekem, mert Isten akarta, hogy te legyél. Különösen olyanoknál fontos ez, akik azt érzik, hogy a szülei ellökték őt. hogy a szülei nem akarták. Anyámnak miért nem voltam olyan jó, és ott hagyott engem? Szeretném különösen az ilyenekben erősíteni, hogy te azért létezel, mert valaki akarta, hogy te legyél, hogy létbe a nagyisten hívott. Ez a mai napig dogma, hogy mindenki lelkét közvetlenül Isten teremti. Azaz, mi szülőket, gyereket akarunk, de az, hogy pont én jöttem, azt az Isten akarta, az ént, a lelkemet. Tehát amelyikünk van, azt létbe hívta az Isten. És akkor ez azt jelenti, hogy én drága vagyok. Isten az embert önmagáért szereti, nem a teljesítményért, mert ilyen vagyok, olyan vagyok. Na, innen indulunk. Innen indulunk, és gyermekem, ha te drága vagy az Istennek, ki vagy te, hogy magad semmibe veszed, vagy semmire tartod magad. Tehát szeretem az Isten felé transzendálni az önbecsülést. A külsőhöz pedig hadd mondjam azt, hogy ugye sokszor járok kamaszokhoz lelki gyakorlatot tartani, és sokszor megyek a Pap Miklós a nagy lelki tartalmakkal a kamaszokhoz, és egy-egy körkérdésből mindig kiderül, hogy mi nyomaszt téged, milyen gondolatokkal foglalkozol. Hát állandóan azzal foglalkoznak, hogy én szeplős vagyok, hogy én göndörhajú vagyok, én meg egyenes hajú vagyok, hogy én milyen magasra nőttem, én meg milyen alacsony vagyok, én milyen molett vagyok. A külsővel foglalkoznak nagyon sokat. Rengeteget. Tehát itt úgy tűnik, hogy valamit kellene csinálnunk. Egy kicsit segíteni szerintem a kísérletezgetésben, hogy mi áll neked jól, mi nem. Ezek a megszeppent fiaink és lányaink olyan nehezen keresik a saját stílusukat. Olyan sokat tud segíteni, egy picit empatikusan melléjük lépünk, és a gyermekem, ez jól áll neked, vagy ez neked előnyös. Ebben egy picit segíteni nekik, és akkor sok-sok szorongásnak el tudjuk venni az élét. Ez nem babra megy, mert a párválasztásban, meg az önbizalomban pontosan szeretnénk azt, hogy tudjanak megjelenni, és tudjanak kapcsolatot létesíteni.
Egy következő terület, nagyon szép pszichológiai szakkifejezéssel az én hatékonyság érzésének nevezünk. Miről is van itt szó? Fontos az mindannyiunk számára, hogy azt megéljük, hogy amit teszek, amit csinálok, abban én nagyon jó eredményeket tudok elérni. Na most ez kamaszoknál is nagyon-nagyon fontos, és hát itt most két terület az, amit kiemelnénk, például a házi munkáknak a területe, illetve a saját maguk dolgai intézése, ügyintézése, ez a terület. Nagyon fontos itt az, hogy valahogy a szülő, vagy hát akárki nevelő, aki a kamasz mellett van, segítsen a kamasznak megélni ezt a fajta énhatékonyságot azáltal, hogy fokozatosan teret enged neki, hogy ezeket az ügyeket, ezeket a tevékenységeket elvégezze. Például ugye a házi munkák terén adjon neki minél több felelősséget, minél több feladatot az otthoni tevékenységekben, tehát akár ugye a szobája kitakarításától kezdve egészen a család egészének szóló bevásárlásig. Most nagyon sokszor azt látjuk, hogy hát nyilván a szülőnek például megfőzni egy ételt sokkal gyorsabban megy, mert ő ezt már 1000 éve csinálja, és ügyesebben csinálja, jobban csinálja, és finomabb lesz az a valami, amit főzünk. De hogyha a gyereknek a kezéből folyamatosan kivesszük azt a lehetőséget, hogy ő is tegyen, hogy ő is megélje azt, hogy hatékony, akkor azáltal hát nem segítjük őt hozzá a növekedéshez. Most ez a próbálgatás, próbálkozás, ez biztos, hogy hát időbe telik. Tehát ahogyan ő kitakarítja mondjuk a fürdőszobát, az valószínűleg nem lesz olyan szép csillogó-villogó, mint ahogy én tenném, vagy ahogyan ő megsüti, vagy megfőzi azt a valamit, az se lesz elsőre valószínűleg olyan nagyszerű, de hogy adni kell neki lehetőséget arra, hogy hibázhasson, és hogy fokozatosan legyen egyre jobb az, amit csinál. Nem várhatjuk el tőle, hogy azonnal tökéletes legyen. Sokszor azt látjuk, hogy azonnal kiveszik a gyerekek kezéből ezt a próbálkozási lehetőséget, mert hogy majd én jobban megcsinálom, te ügyetlen vagy, te ehhez nem értesz, hogy áll a kezedben, ezt nem így kell csinálni, és akkor fokozatosan kiszorul a gyerek, akár az otthoni tennivalók közül, akár például a saját ügyeinek az intézéséből is. Hiszen például az, hogy mondjuk a fogszabályzásra ő egyeztesen időpontot, lassacskán az is már átvehető feladat, tehát nem kell mindig a szülőnek telefonálgatni, egy idő után telefonálgathat már ő is a saját ügyei intézésében. Ezáltal természetesen nem csak arra adunk lehetőséget, hogy ő megélje azt, hogy igenis, hogy hatékony tudok lenni a különböző feladataim intézésében, hanem azt is megtapasztalhatja, hogy milyen az, amikor felelősséggel viseltetek, hát akár magam iránt, akár a környezetem iránt.
Szeretném újra hangosítani, hogy az én feleségem is ilyen, tehát mindent gyorsabban végzünk, ha kiveszem a gyerek kezéből, és jobb lesz, ha kiveszem a gyerek kezéből, hogy nem az a jó, nem az a jó. Tehát amikor a gyerekeim tanulnak, ugye a lányaim tanulnak húst panírozni, rántott húst, az ég is lisztes az elején. Tehát, de úgy lassan megtanulják azt, hogy is kell azt csinálni, hogy minél szűkebb területen. Sütik a piskót, tehát apa finom, hát... Múltkor jobb volt. Tehát, hogy de ez van, de nem azzal segítünk, ha kivesszük a kezéből. Hagyjuk hibázni, ez a tepsi, ez odaéget. Hát akkor kezdjük előre 8 tojást. Tehát, de nem azzal segítünk, hanem engedni, próbálkozni, és a részsikereket megdicsérgetni. Anyukákra kell rászólnom. Nem hagyják a gyereket önnál. Az apukák mi hamarabb hagyjuk. Old meg, gyerekem. De az anyukák nem mindent kivesz a kezéből, és jobban csinálja, és nem, anyukák, kézifék. Na, az öngondoskodás, tehát a teológia. Ádám teremtését látjuk. Nagyon fontos. Az ilyen gyengébbek úgy képzelik el Isten gondoskodását, hogy majd Isten, mint egy dzsinn, megoldja az életem. És nekem imádkozni kell nagyokat az Istenhez, és gyermeki lélekkel mindent kérni, a sült galambot is. És az Isten nem így gondoskodik rólunk. Isten úgy visel gondot a csillagokra, hogy megkérdezésük nélkül terelgeti őket. Úgy visel gondot az állatokra, hogy ösztönvilágot teremtett beléjük. Az emberrel nem így viselkedik az Isten, hanem úgy viselek rád gondot, hogy adok neked a gondviselési képességemből. Tetszenek érteni? Adok abból a képességből, hogy gondoskodj magadról. Tehát az Isten pont azzal tekinti az embert partnernek, hogy nem tekinti gyereknek, és én vagyok az óvóbácsi, és mindent megondok, hanem képesítelek téged, hogy viselj gondot magadra, szeretteidre, a környezetre. Na most, ha Isten egy ilyen pedagógiát művel, akkor szülőként nekünk is egy ilyen pedagógiát kell művelnünk. Hogy a gyereket tanítsuk meg az öngondoskodásra. Egyeztessen időpontot, menjen el ide, intézze el az ügyeit. Tehát, hogy nem én helyette mindent. Pont ha Isten így működik velünk, akkor mi is akkor vagyunk jó pedagógusok, ha ugyanezt csináljuk a gyerekkel. És akkor itt hadd idézzem a pszichológusainkat, akik korábban mondták azt, hogy egyre inkább azt látjuk, hogy ezek az agyon babusgatott gyerekek, ezek megbuknak az életben. Tehát amikor a fészekből ki kell ugye menni, akkor kint, hölgyek urak, kint dzsungel van, az ilyen babusgatós anyukáknak, apukáknak hadd mondjam, kint dzsungel van, mi tudjuk. A gyerekemet arra kell felkészíteni, ha agyon babusgatom, képtelen lesz az öngondoskodásra, és arra, ami ezután jön, hogy tudjon tervezni, tudjon döntéseket hozni, a döntéseket stratégikusan végrehajtani, hogy erre az edzésre járok, ide szeretnék felvételizni, ezt a nyári munkát vállalom, hogy nem azzal segítünk a gyereknek, ha agyon babusgatjuk és megóvjuk a döntésektől, a krízisektől, a kudarcoktól. Kint dzsungel van, az agyon babusgatók gondoljanak erre. És azt szeretném, hogy a gyerekem ott kint működjön. Tehát így segítenünk kellene neki, hogy tudjanak kisebb, nagyobb projekteket, otthoni munkát, családi összejövetelt, vagy a barátaival programokat szervezni, segíteni és dicsérni őket, hogy szervezzétek, csináljátok. Én, anya meg apa, pizzát fizetjük, de hogy oldjátok meg, tervezzétek magatoknak, akkor tudjuk őket fölkészíteni a nagy életre. És ide kiírtam egy kulcsszót, ami fontos, az az együttműködés, hogy miközben a gyerekeink, kamaszaink terveznek, családi programokon, barátaikkal a programokon dolgoznak, fontos, hogy kialakuljon bennük az együttműködési képesség. Mert hölgyek, urak, tudjuk, akivel nem lehet együttműködni, azzal nem lehet egy házasságban együtt élni, és egy munkahelyen nem lehet vele együtt dolgozni. Hát ez kicsi kortól kezdjük, amikor társas játékot játszunk velük. Aztán, ahogy nagyobbak, akkor már nagyba játszunk. De hogy dolgunk olyan gyereket a fészekből elindítani, akivel lehet együtt működni, és lehet vele együtt élni.
Elérkezünk egy következő nagyobb kategóriához, amit hát tulajdonképpen az emberi kapcsolatokban való eligazodásnak, vagy az emberi kapcsolatok működtetésének a nagy témaköre. Ugye tudjuk azt, hogy a kamaszok azért nagyon sokszor szégyenlősek, sokszor tényleg ügyetlenek, olyan setes utták a kapcsolatokban is, de hát a jó hír az az, hogy természetesen ezekkel a készségekkel sem úgy születünk, hanem ezek is tanítható, csiszolgatható, elsajátítható képességek, készségek, különösen ez a társas készségekre is ugyanígy vonatkozik. És nagyon fontos az, hogy például a serdülőket biztosuk arra, hogy barátkozzanak, már amelyik úgy magától nem tenné, de amelyik mondjuk szégyenlősebb vagy félénkebb, őket kifejezetten jó, hogyha biztatjuk arra, hogy barátkozzanak, hiszen tudjuk azt, hogy a későbbiekben is, meg az életünk során is az, hogyha kapcsolataink vannak, jól működő, bizalommal teli kapcsolataink, az bizony, hogy hát nagyobb boldogságra, meg nagyobb sikerességre fog minket vinni az életben. Most ez a barátkozás, ez nyilván könnyebben fog menni azoknak a serdülőknek, akiknek a szülei is barátkoznak, tehát hogyha már ugye kicsi korától fogva azt látja, hogy bizony itt nem csak úgy magunk vagyunk a világban, ez a család, hanem van nagyon sok barátunk, ismerősünk, akikkel összejárunk, és különböző közegekben, különböző helyzetekben hát találkozunk velük, és itt a gyerekek hát az interakcióknak a különböző formáit elleshetik. És hát ide tartozik az, hogy vannak olyan területei ezeknek a társas kapcsolódási helyzeteknek, amelyek kifejezetten nem csak hogy tanulhatóak, de tanítandóak, ilyenek például ugye az udvariassági szabályok. Hát nagyon sokszor panaszkodunk ugye arra, hogy ezek a fiatalok mennyire udvariatlanak, hogy képtelenek átadni a helyüket a buszon. Hát nagyon sokszor azzal szembesülünk, hogy igazából azért nem adja át a helyét a buszon, mert hogy soha nem is hallott arról, hogy hát az idősebbnek át kellene adni a helyét a buszon. Pontosan, hogy itt a nevelésnek van nagyon fontos feladata, hogy tulajdonképpen az udvariassági szabályok, a köszönésre való ránevelés, mindenféle olyan szintén, hát tulajdonképpen az udvariasság vagy az emberi együttélés szabályára való ránevelés, hogy hát például a másikról nem mondunk rosszat, meg a háta mögött nem szekírozzuk őt, tehát ezeket, hogyha azonnal le tudjuk állítani, akkor nyilván megtanulja egy idő után, hogy ezek nem elfogadható viselkedésformák.
Az ismerkedést én is szeretném aláhúzni papként. Azt látjuk sokszor, hogy a legrendesebb, szende fiaink, lányaink, legjobb hittanosaink alig tudnak férhez menni, megnősülni, mert nem tanulták meg azt, hogy bátran, nyíltan ismerkedem. Amelyikünknek ilyen gyereke van, vagy egyik gyerekünk se egyforma, tudjuk, amelyik egy kicsit ilyen, annak segítsünk. Én szerintem az, hogy védett környezetben tudnak ismerkedni. Gondolok az unokatestvérek. A hittanos baráti kör, hogy valahogy segíteni nekik ebben a kicsit védettebb közegben feloldódjanak, ismerkedjenek, nagyon-nagyon fontos. Sokat teszünk velük, mert amitől félek, amikor nem ismerkedik a szende hittanosom senkivel, és aztán 22 évesen belehabarodik a Bélába, és már hozzá is megy. És nem kéne hozzá menned. Tehát nem szokta meg azt, hogy ismerkedünk. Fokozatok vannak, és nem rögtön ajtóstul be. Tehát hogy segítsünk nekik, segítsünk, sok múlik azon, hogy tudjon ismerkedni. A párválasztásban nagyon-nagyon sok múlik rajta.
A társas készségek kategóriájába tartozik egy másik nagyon fontos és szintén tanulható, fejleszthető terület, és ez a nemetmondásnak a képessége. Ugye ez azért egy lényeges kérdés a kamaszok esetében, mert hogy a kortárs hatások hát bizony sok nem kívánatos magatartás formának vagy hatásnak is kiteszik a serdülőt, így például mondjuk, hogyha van egy menő brancs az iskolában, akik szünetekben dohányoznak, és teszem azt, ugye mondjuk a serdülő gyerek is szeretne oda tartozni közéjük. Hát nyilvánvaló, hogyha mondjuk cigarettával kínálják, akkor az ő számára ez egy komoly dilemma lesz, hogy mi a fontosabb a számomra, az érték megőrzése, amit otthonról hozok, vagy amit otthon tanítottak nekem, vagy pedig az, hogy hát menő gyerek legyek én is, és olyanok közé tartozzak, akik hát nagyon menő módon lépnek fel. Na most, és hát mondjuk a dohányzás még ezek közül talán a legkevésbé veszedelmes, de ugyanez vonatkozik arra is, hogy mi a helyzet akkor, hogyha bármiféle droggal kínálnak, vagy hogyha egy buliban mindenki alkoholos italokat fogyaszt, és hát természetesen néznek rám, hogy én vajon miért nem. És ugyanide tartozik még egy nagyon lényeges terület, és az pedig a szexualitásnak, meg a szexuális kapcsolatoknak a területe. Nem is feltétlenül első körben azzal, hogy most ágyba bújik-e a másikkal, vagy sem, de az összes ilyen apró dologgal, hogy mondjuk mennyire meri azt mondani valaki a másik nem képviselőjének, hogy hát tartsál távolságot, hogy ne nyúj hozzám, ne érj hozzám. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy fiatalok pontosan azért, tehát bele sodródnak tulajdonképpen olyan helyzetekbe, amiket maguk sem akarnak, pusztán amiatt, hogy nincs meg az a képességük vagy készségük, hogy nagyon határozottan kiálljanak saját maguk mellett, és azt tudják mondani, hogy nem. Egy ismerős családnál tapasztalták azt, hogy a szülők, hogy hát a kislányuk ilyen nagyon félénk volt, meg visszahúzódó, de ugyanak egy nagyon szép kislányt kell elképzelni, akit hát a kisfiúk az iskolában rögtön elkezdtek üldözni, hát ugye a kisfiús szerelmükkel, és hát ez a kislány meg annyira kis félénk meg szende volt, hogy igazániban nem nagyon tudott védekezni. És hát a család azt találta ki, hogy ez így nem lesz jó, mert most még csak nem tudom, hogy mellé akarnak ülni, de hát mi lesz itt pár év múlva, és hát ugye látszik, hogy ez egy gyönyörű szőke loknis kékszemű kislány, hát itt bajok lesznek, és akkor kitalálták, hogy elkezdtek otthon olyan játékokat játszani, aminek az a célja, vagy hát az is benne volt, hogy hangosan kell egy adott ponton kiabálni. És akkor azt hiszem, hogy valami szörnyeket kellett elriasztani, és akkor ez volt a lényeg, hogy biztatták a kislányt is, hogy hát hangosan kell kiabálni, hogy menj innen, mert hogy akkor fogsz nyerni, ha minél hangosabban kiabálsz. És tulajdonképpen ez egy nagyon jó készségtanítás, hát ilyen általános iskolásnak, mert hogyha mer arra rátanulni, hogy bizony vannak olyan helyzetek, amikor nagyon hangosan, nagyon határozottan rá kell szólni a másikra, hogy már pedig én ezt nem akarom, én nem fogadom el ezt a, nem tudom én, koktélt, és egyébként is menjél távolabb innét, és ne nyújj hozzám. Tehát ezekhez kell egy nagyon határozott kiállás, és nagyon sok esetben egy határozott hangerő is. Tehát az a fajta hozzáállás, hogy amit ugye a Mici Mackónál olvasunk, hogy segítség, suttogta a Mici Mackó, hogy nehogy másokat megzavarjon vele, ez nem lesz célra vezető, tehát nagyon sokszor meg kell azt tanulnunk, hogy bizony, hogy kiabálnunk kell, és hangosan rá kell a másikra kiabálni, hogy menj innét, és ezt a viselkedést már pedig állítsd le.
Azok lehetnek itt a jó mondatok, ezeket mondjuk el serdülőinknek, hogy ha kínálják ezzel, azzal, amazzal, hogy köszönöm, én enélkül is jól érzem magam a szombatesti buliba. Tehát az én szórakozásomhoz nem kell a fű meg a nem tömi, én így is jól érzem magam. Jó mondat lehet az, hogy engem remélem nem azért szerettek, mert veletek iszom, fűvezek, nem tudom, engem önmagamért szeresetek. Vagy én így vagyok a barátotok. Tehát nem azért vagyok, mert együtt csinálom veletek, hanem én így vagyok a barátotok. És köszönöm, nekem ez nem kell. Jobb lenne, ha ti se csinálnátok. Néha az milyen nagy dolog lenne, ha rászólna. Nincs erre szükségem. Nincs ezekre szükségem. Tehát, hogy ilyen mondatokat egy kicsit a szájukba adni, hogy mondja csak ez bátran, tehát nem akarjuk, hogy a baráti körből kiszakadjon, kinézzék, de azért határozottan tudjon nemet mondani. Természetesen, ha Krisztus Urunkra utalok, nekem hiányzik az, hogy nem mondjuk eleget, hogy Krisztus kardot hozott. Ő mondja is. Alig találtam egy olyan ikont nagy nehezen, ami Krisztus karddal a kezében van, elszoktunk attól. Azért jöttem, hogy vágjak. És ha megbotránkoztat jobb szemed, vágj ki. A bal kezed vágja. Tehát tudni kell vágni azt, ami nem visz előre, mint a Krisztus Urunk mindig csak olyan lenne, hogy mindent szeretni, mindennel kedvesnek lenni, de hogy néha nem kéne keménynek lenni, és elvágni bizonyos dolgokat, vagy bizonyos kapcsolatokat.
Azt elfogadjuk, hogy a rosszat le kell vágni kegyetlenül, és ordítani kell, de nem minden emberi kapcsolatban ennyire éles a dolog, vagyis nem minden emberi kapcsolatban a gonosszal találkozunk, viszont nagyon-nagyon sok kapcsolatban találkozunk konfliktusokkal. És a konfliktus kezelésnek a megtanítása is egy nagyon-nagyon fontos, szinte a legalapvetőbb társas készségünk. És itt, hogy ezt a két diát ne keverjük össze, tehát, hogy a gonosszal szemben lehetünk agresszívak és elkergethetjük a sárkányokat, ugyanakkor a konfliktusok kezelésekor ne legyünk agresszívak. És pontosan elkülöníteni a kétféle helyzetet, szintén a nevelő feladata. És bizony, hogyha szimpla konfliktusokba keveredik a gyerkőc, aki ráadásul kamasz és hihetetlen indulatos, mert ugye ezt már korábban megtanultuk, hogy a serdülő önkontrollja még nagyon-nagyon szegényes, ő hajlamos az agresszióra, agresszivitásra, és most nem feltétlenül gonoszszal szemben, hanem mindenki mással szemben, aki nem úgy gondolkodik, ahogy ő. És nagyon fontos nevelői feladat, hogy a nyílt, nyers agressziót állítsuk le. Állítsuk le, és helyette tanítsuk meg a konfliktus konstruktív kezelését. Nem úgy születünk, hogy ezeket tudjuk sajnos. Kicsikortól kezdve folyamatosan tanítanunk kell. És amikor leállítjuk, és azt mondjuk, hogy édes fiam, nem verekszünk, akkor folytassuk a mondatot. Helyette megbeszéljük a dolgot. Helyette szóban kifejezzük a haragunkat. Nem elfutunk a konfliktus elől, hanem neki megyünk, de úgy próbáljuk kezelni, hogy abból valami jó süljön ki. És hát mint minden más, és eddig még nem hangsúlyoztuk eléggé, de minden diára odaírhattuk volna, hogy a saját példánk a legmeghatározóbb, a család példája. Hiába tanítom a gyerekemet arra, hogy ne üvöltözzél, édesfiam, hogyha a következő pillanatban én is üvöltözöm vele, vagy a házastársammal. Tehát a gyerek leginkább, leghatékonyabban a felnőttek mintájából, példájából tanul, az ő modelljüket lesi. És ugye amit élünk, és nem amit magyarázunk.
Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet.
Beszéljük meg. A pszichológia és a teológia párbeszéde.